Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, fohászkodjunk és imádkozzunk. Istennek szent lelke, kérjük, védj lakozást köztünk. Szenteld meg a szívünket és a mi Isten tiszteletünket. Édesatyán, köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket ezen az estén. Köszönjük a mögöttünk lévő napot. Köszönjük az erőt, köszönjük a lehetőséget. Köszönjük az áldást, az örömet. És köszönjük, ha megpróbáltál bennünket, és nehézségeket is meg kellett élnünk, és benne hitünk, bizalmunk nem rendült meg, mert átöleltél, mert megszólítottál, mert megerősítettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, és áldunk téged, hogy a te jelenlétedben minden átértékelődik az életünkben. És köszönjük azt a kegyelmet is, amivel hozzánk fordulsz, és eléd jöhetünk a mi bűneinkkel is, bizalmatlanságunkkal, kétkedéseinkkel is, ha volt ilyen. Áldunk, hogy Jézus Krisztusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért megtisztítasz bennünket újra és újra minden bűntől. Arra kérünk téged, Urunk, hogy áradj ki most ránk, áldott lélek, és kérjük, hogy a te ígéden keresztül szabadíts fel, szabadíts meg, töltsd be, ajándékozz meg, és mindazzal, amit kapunk ma is, mindazzal, amit elnyerhetünk, ami a miénk lehet, hagyd tudjunk boldogan áldani, magasztalni, dicsérni és dicsőíteni téged, aki méltó vagy rá. Édesatyánk, köszönjük, hogy Jézusért együtt lehetünk veled és egymással. És köszönjük azt is, hogy nem kell úgy mennünk el tovább, ahogy jöttünk, kérünk, cselekedj a te élő és hatékony ígéddel bennünk. Munkálkodj rajtunk, formálj, és tégy olyanná, amilyenné. Amilyenné akarsz. Amen. Isten igét olvasom most ezen a mai estén a Galatákhoz írott levélből, Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, az 5. fejezetből, a 22. és 23. versből. Így szól a sokunk számára talán jól ismert üzenet. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Szeretett testvérek! Hálás dolog csak felolvasni is ezt a csodálatos ígét, de még inkább megtapasztalni és megélni ennek üdítő jó ízét. És amikor arra tekintünk, hogy a lélek hogyan munkálkodik bennünk, akkor tudjuk jól, hogy a lélek munkája azon keresztül ér el hozzánk, hogy Jézus Krisztus halála, feltámadása és a benne szerzett üdvösség, öröme, örömhíre nem csak eljut a fülünkig, a szívünkig, hanem valóban a lélek újjászülő munkája által új életet, új természetet jelenít meg bennünk. Mert Isten azzal a szeretettel hajolt le hozzánk, hogy helyreállít. Helyreállítja azt, amiről az előzőekben hallottunk, hallunk, olvasunk, hogy az ember valamit mérhetetlenül elveszített, és valamit mérhetetlenül úgy él meg, hogy abból egymást pusztító önmagunkat pusztító erők, a test cselekedetei áradnak ki. Mi volt Isten eredeti terve? És olyan jó volt most egy picit ennek az ívét újra átgondolni ennek az igének a fényében, és olyan jó azt úgy is látni plasztikusan abban a képben, abban a történésben is, amit Isten elénk tár a teremtés történetében, és nyilván annak a töréspontján is, amikor az, amit Isten jónak teremt, szépnek, alkalmasnak, áldottnak, az hogyan törik meg, hogy torzul el, hogy változik meg. Emlékezzetek rá, hogyan is születik meg az élet a Földön. Mi az Isten teremtő terve? Olyan szépen mondja el ezt Mózes első könyvének első két fejezete, különösen is a második fejezet, ami egészen közel hozza az embert és az emberhez Isten teremtési csodáit. Ezt olvassuk itt. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. És így folytatja, sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Arról beszél tehát Isten teremtő terve és teremtése, hogy Isten megalkotja Édent, az ember életének környezetét, életterét, és oda helyezi el az embert egy olyan helyre, ahol most egészen egyszerűen a mai igény fényében így fogalmazom meg, ahol gyümölcstermő környezete volt. Olyan környezete volt, ami gyümölcsözött. És ez különösképpen is szép és kedves, hogy az ember erre gondol ma is, amikor egy gyümölcsös kertre gondol, annak a terméseire, ízére, zamatára, egészséges ajándékaira. Igen, ilyen volt az Éden, és ide helyezte el Isten az embert. És ez kifejezte a természet természetes rendjét. Azt, hogy Isten alkotása szép, jó, hasznos, ízletes, így mondja, ugye, nagyon szép, szemre kívánatos és eledelre jó. Isten ilyet alkotott, ilyet teremtett. Ez volt az ő terve. Olyat, amely jó és hasznos gyümölcsöt termett. És mi történt akkor, amikor az ember arról a fáról evett, amiről azt mondta Isten, ne tedd? Mi volt, amikor Isten engedelmességre hívó szava helyett engedetlenséggel az ember fellázadt? Ezt olvassuk a bűn büntetéseképpen, éppen a férfinek mondva, ez a következmény kerül elénk. Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajtson neked. Nagyon megrázó ez a kép, nagyon plasztikus, nagyon világos, nagyon egyértelmű, hogy átkozottá válik a föld, és olyan dolgok jelennek meg benne, amelyek folytogatják az életet. Azt az életet, amely hasznos, amely ízletes, amely szép, amely az ember számára eredetileg teremtett volt. Áldás után átok jelenik meg. Hasznos termés helyett tövis és bogáncs. És emlékeztek, amikor az Úr Jézus beszél arról, hogy mi történik a maggal, amelyet a magvető vet, akkor is ezt a képet hozza elő, különös összefüggésbe állítva, amikor azt mondja, vannak magok, amelyek tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. Az az átkos, tövis, bogáncs, amely megjelenik a földön, folytogató, életet folytogató, még a természet világában is. Pontosan látjuk ezt, egy kis haszonkert, vagy egy kis otthoni kert gondozás akar. Hogy mit jelent ez? És mindennek egyértelmű, hogy lelki vetülete van. Mert a természet tükrözi az emberi természet valóságát is. És többször használja nyilvánvalóan ezt a képet, a gyümölcstermés vagy a gyümölcstelenség képét a Biblia, a jó termést és a rossz termést, a mérges dolgokat és az áldott dolgokat egymással szemben. Így idézi a zsidókhoz írt levél, vagy utal vissza erre, mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bógáncs kórót terem, az megvetett, átok vár rá, és végül megégetés. Isten eredeti tervét az ember bűne megtörte. De Isten nem mondott le az eredeti tervéről, Isten azt akarja, hogy az ember élete újra gyümölcs termő élet legyen, ez Isten csodálatos szeretetének, tervének, szándékának az iránya, és éppen erről beszél, amikor a Szentlélek elnyerése után az ember életében megjelenik újra az áldás, az átok helyén, megjelenik egy új élet a régi helyén, egy új természet a régi helyén, és mindez Isten igéjén keresztül valósul meg, mindenek előtt a testet öltött igén, ahogyan kezdtem is az Úr Jézus Krisztus halálán, feltámadásán, az abban elvégzett váltságán keresztül, hiszen Isten elküldte az igét, elküldte, ide plántálta a magot, amely elhalt, a magot, amely aztán sok gyümölcsöt terem. Jézus Krisztusban, aki valóban, mint Istentől küldött ige, elvégezte a váltságot, kimondta a kereszten, elvégeztetett. És figyeljétek meg, milyen csodálatosan, harmóniában profétálja ezt Ézsaiás, ahogyan egészen az Édentől eddig is ezt az ívet láttuk. Jól ismert igét idézek megint, nagyon kedves igét, de nézzétek az összefüggéseit, milyen csodálatosan gazdag. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Mit tesz Isten? Újra termővé és gyümölcsözővé tesz. Igéjén, lelkén keresztül. Tövis helyén borókanő, csalán helyén mirtusznő. Az Úr dicsőségére történik ez örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Mert ami történik, Isten dicsőíti. Isten dicsőségére történik ez a csodálatos váltás, változás, változtatás, amikor Isten eredeti teremtő terve az újjáteremtésben megjelenik, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni, amely nyilvánvalóvá lesz, amely az Úr dicsőségét hirdeti, vagyis a gyümölcs termés az emberi életben, az újjászületett és megtért ember életében jel. És mondhatom így is most nektek, bizonyítvány, amely bizonyítja, hogy mi lélek szerint élünk. Isten képviseletében járunk. Mi Jézus Krisztusban hiszünk, és őt követő életet élünk. És ez a gyümölcsözés, ez egyértelmű, hogy nem önmagunknak szól, hanem olyan gyümölcs, amely nyilván ránk is, de másokra is jótékonyan hat. Mint a gyümölcs csodálatos egészséget erősítő, tápláló ajándéka, ízlelhető, megtapasztalható, üdítő gyümölcs. Ez a lélek munkája, ez az Isten terve, ez az Éden íze, amelyet újra Isten ebben a megnyomorított, keserű és gazokkal és pusztító erőkkel teli világban plántál. És érdekes végignézni a Szentírást, hogy valóban mennyiszer és hogyan szerepel a gyümölcs, rengetegszer. Az Ó és Új Szövetségben, a gyümölcs képe is. Emlékezzetek arra is, hogy amikor Isten az ő népének egy új helyet készít, amikor Ábrahám elhívásakor elmondja, hogy hova mehet, mert ígéret földet, az ígéret földje, az egy gyümölcsöző föld, egy terep, ahonnan, amikor a kémek eljönnek, hatalmas gyümölcsöket hoznak. Az ígéret földje gyümölcsöző terület. Mert ahol Isten népe él, ahova Isten népét Isten rendeli, ahol Isten népét letelepíti, ahol Isten elhelyezi az embert, ott a környezetében gyümölcsözés, gyümölcstermő élet jelenik meg. Isten gyermeki mi voltában maga az ember gyümölcsöző, és a környezete is gyümölcsöző lehet. Jól ismerjük a test tövis és bógány cselekedeteit, jól ismertek ezek, ahogyan felsorolja itt az előzőekben Pál, ez terem magától, ez belőlünk fakad, a mi természetünkből. Nehéz belenézni ebbe a tükörbe, de világosan így van, s ha nem is néznénk bele, tapasztalják mások, s tapasztaljuk mi is. Ez a mi természetünkből fakad, de az új természet, amelyet a lélek plántál belénk, a lelki gyümölcs, az csodálatos módon ízletes, zamatos, egészséges. Keresztelő János, amikor fellépett és megtérésre hívta a környezetét ott kint a pusztában, emlékezzetek rá, ezt mondta nekik, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. A fejsze már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Természetes dolog tehát a jó fa jó gyümölcse. Az a természet ellenes, amikor egy jó fa nem jó gyümölcsöt terem. Jézus maga is figyelmeztet, amikor a hamis prófétákról beszél, arról, ami látszat szerint, de lényege szerint nem valódi. Azt mondja, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárány bőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt? Vagy bógáncs kóróról fügét? Ugyanazokat a képeket használja Jézus, mint amit Ézsaiás, mint amit látunk ott az átoknál. Minden jó fa jó gyümölcsöt terem. A rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyümölcseinkről ismernek meg minket. Számra olyan megindító, megrendítő ez, hogy amikor az ember készül egy ilyen néhány napos sorozatra, meg a pünkösdre, akkor Isten az ő maga lelke által hogy vezet el ehhez az igéhez bennünket, vagy hogy vezet aztán a napi igéken keresztül megrázó olvasni a tegnapi mai történetet, az Isten népe vezetőjével szembeni lázadást, és az azzal annak a következményét, ami ezután jött, és aztán emlékeztek talán, akik olvastátok velem együtt a reggeli igét, Áron veszélyét. Az egyetlen vesszőt, amely kihajt, bimbózik, kivirágzik, majd gyümölcsöt terem. A kiválasztott vesszőszál terem, akinek joga van, akit Isten elkülönít, akit az Isten a maga számára, a maga közelébe enged, az terem, az a vesszőszál terem. Ez a természete, ez a természetes. Ezt olvastuk ma, és ezt olvassuk ma este, a lélek gyümölcse pedig. Igen, a lélek gyümölcsözik. És a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Vajon ízlelhetik-e rajtad mindezt? Ez a gyümölcs, ez a legnagyszerűbb gyümölcs. ez természet feletti eredetű. Nem az emberi természet következménye. De természetes módon növekszik. Nem erőlködés, nem az emberi akarás, hanem a lélek munkája nyomán. És fokozatosan érlelődik. Nem úgy, ahogyan ma néha szokták tenni, vagy próbálják, hogy hirtelen, gyors érleléssel érleljenek valamit. Ennek megvan a maga üteme, de megérik. Akkor és úgy, ahogyan kell. A gyümölcs nem erőlködés, hanem részesülés. Részesülés a lélek csodálatos lényében, valóságában. A Szent Háromság Isten lélek általi csodálatos valóságában. Ez a lélek gyümölcse, ez nem az emberi lélek gyümölcse, ez a szent lélek gyümölcse. Ő gyümölcsözik abban, akiben teret nyert, akiben jelen van. Új élet született abból a magból, amelyet Isten ide plántált. És csodálatos, természetes kép ez is, hogy a vetés és a gyümölcsözés az a lélek szerinti tiszta téren magától értetődő dolog. De mégis mi kell hozzá itt a földön? Mi kell hozzá itt, hogy termő legyen? Két dolog, két fontos dolog, és egyszerű ez, de jó lenne ezzel szembenézni ma. Az egyik, hogy ki kell kerülnie a bűnnek, és újra és újra be kell kerülnie a magnak, és magának a magot adó, a magot életté hordozó léleknek. Hogy mondjam egészen így, hogy meg kell történnie a gaz kigyomlálásának, és meg kell történnie a mag befogadásának. És ha ez megtörténik, és erre utalni fogok még, akkor természetes az, hogy ez terem, hogy ez gyümölcsözik, hogy ez jó ízű, zamatos gyümölcsöt terem. De hogyan tud növekedni? Hogyan növekszik a belénk hullott mag? Hogyan munkálkodik bennünk a lélek? Olyan csodálatos képekkel és világos üzenetekkel beszél erről a Szentírás. Ezeket hagy idézzem most elétek, négyet is, jól ismert mindegyik. Az első az, amit majd éneklünk is, záró énekül Zsoltárunkban a genfi Zsoltárok közül, de most az igét olvasom. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Figyeljétek meg, ott van benne ez a kettős mozdulat. Az egyik a nem, a másik pedig a hanem. A nem és az igen. Nem mire? Nem a bűnösök tanácsára. Nem a vétkesek útjára. Nem a csúfolódók székére. A hívő ember nem engedheti meg magának ezt. Boldogtalanná válik, gyümölcstelenné válik, ha a bűnösök tanácsa szerint él, ha odáll a vétkesek útjára, és ha beleül a csúfolódók székébe. Testvérem, gondold végig. Gondold végig, hogy milyen világos az, hogy erre nemet kell mondanunk. Mert boldog az az ember, aki nem jár ezen az úton, nem áll meg ezen az úton, és nem ül ebbe a székbe, hanem, és itt van az igen, az Úr törvényében gyönyörködik, az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Az Isten igével tölti be a szívét, az Isten igével tölti be a lelkét, az Isten rendje gyönyörködteti, az Isten kijelentésének igazsága gyönyörködteti, nem a világ hamisságának, tisztátalanságának, csúfolódásának a valósága. Ez egy konkrét nem és egy konkrét igen. A boldog élet titka, a gyümölcstermő élet titka. így tud növekedni bennünk a lélek, így tud növekedni bennünk a mag, hogy egyszer üde gyümölcsöt teremjen. Ha konkrétan napról napra kimondjuk a nemet, és kimondjuk az igent. A másik kép, Jeremiás próféta könyvében, az átok után az áldás képe, mert átkozott a férfi, aki emberben bízik. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyóig ereszti gyökereit, nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelen termi gyümölcsét. Az Úrba vetett bizalom. Egyedül az Úrba vetett bizalom. Nem emberekbe, nem másokba, nem magamba. Egyedül az Úrba. Az az áldás. Átok alatt van, aki emberben bízik. És gyümölcstelen lesz. És kiszikkad. De aki az Úrban bízik, ott betölti a lélek. Ott áradás lesz, lélekáradás lesz. Ott gyümölcsözés lesz, folytonos gyümölcsözés. Ott félelem nélküli élet lesz. Ott a legnagyobb hőségben, a legnagyobb szárazságban sem kell rettegni. Nem kell aggódni, mert terem a gyümölcs. Aki bízik az Úrban, aki egyedül benne bízik. Hányszor mondja el az ige, elédbe adtam az átkot, az áldást, a halált, az életet, válaszd az életet. Válaszd az áldást. Kiben bízol? Megengeded-e magadnak, hogy emberekre rábízd magad úgy, hogy utána elfolyt téged, elfolytja benned ezt? Ne tedd, ne bízz emberekben. Ez nem azt jelenti, hogy bizalmatlanak legyünk egymás iránt, jól értitek, hanem azt jelenti, hogy a bizalmunk az Úrban van, és egymásnak is így adunk bizalmat, de alapvetően az Úrra bíztuk magunkat. Jézus azt a képet használja, amiről beszéltünk itt a közös hetünkön, hitmétő hetünkön is több alkalommal, végig olvasva János evangéliumának 15. fejezetét, annak a bevezetőjét, a szőlőtő, a szőlővesző képét. Emlékezzetek, mit mond? Maradjatok én bennem. Én bennem. És én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Maradj meg Jézusban. Gyökerezz meg Jézusban. Mindent Jézusban tégy. Mindent Jézus akarata szerint tégy. És akkor sok gyümölcsöt fogsz teremni. Ez a titka. Jézusban maradni. És végül ugyanitt ebben a fejezetben mondja el Jézus: nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mit mond itt? Azt mondja, töltsétek be a külletéseteket. Mert azt mondja Jézus, arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Ne álljatok meg, hanem mozduljatok, hanem tegyétek meg a rendeltetéseteket, amire rendeltelek benneteket, hogy legyetek Isten képviseletében, az evangélium hirdetésében, a gyümölcstermő életben, ebben a világban, a sötétségben, mint világosság, a bomlásban, mint megtartó só. Legyetek ott, legyetek jelen. A küldetést betöltve. Hogyan növekszik hát a mag? Hogyan teljesedik ki a lélek munkája? Az ige hatására. És úgy, hogy nemet mondok a bűnre, igent mondok az igére. Nemet mondok az emberben való bizalomra, és igent mondok az Istenben való bizalomra. Úgyhogy nem másban, mint Jézusban maradva akarok élni. És valóban úgy, mint aki az ő rendeltetése szerint akarok élni, munkálkodni. Csak Jézussal, nem állva, hanem kimozdulva. A lélek gyümölcse pedig, és most ha megállok ennél a kettős pontnál, természetszerű dolgot fogok sorolni úgy, mint amit ha hallasz, vedd a lelkedre. Ez természet szerint így lesz, így van. Ez terem benned szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Mert amikor ez terem benned, akkor ezt nem kell rendszabályozni. Ez ellen nincs törvény, ezt nem kell mérlegre tenni, mert ez a lélek munkája, a lélek gyümölcsözése, az élet jele, az Isten képmása benned. És ez a csodálatos felsorolás, ez a 9 szem ezen az egy gyerezden, ez olyan, mint egy 3-as hangzat, 3 irányt is jelölhet, az Istenhez való viszonyulást, a szeretet, az öröm, a békesség, amely tőle fakad, az ő forrása nyilván, de mindegyik tőle való. A saját magadon túli másokhoz való viszonyulásban szükséged van, és szükséged lesz, de megkapod a türelmet, a szívességet, a jóságot, és önmagaddal kapcsolatban a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás jelen lesz az életedben. A kérdés csak az, hogy mit kell kigazolni a szívedből, hogy terjedjen a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás, és nem úgy, hogy terem az öröm, de nincs békesség. Terem a jóság, de nincs önmegtartóztatás. Terem a szívesség, de nincs ott a szeretet. Ez egy. Ez összetartozik. Ezek együtt jelennek meg. Együtt adják ezt a csodálatos, több ízű, de egy gyümölcsöt. A lélek gyümölcsét. Nem igazolni kell hát magunkat, hanem gazolni, testvérek. Gazolni a szeretetlenséget, gazolni a szomorúságot, a háborúságot, a türelmetlenséget, a szívtelenséget, a gonoszságot, a hűtlenséget, a vadságot, a mértéktelenséget. Ezeket kell kigazolni a szívünkből. Nem engedni fölnőni, hogy elfojtsák a lélek gyümölcsét, hogy megszomorítsák a lelket, hogy visszahúzódjon, hogy kioltsák. Nem kell igazolni magunkat, Isten fog igazolni bennünket. Jó ízű gyümölcsökkel, amelyek bizonyítják, hogy ő a mi atyánk, mi pedig az ő valódi gyermekei vagyunk. És ha rád néznek, ha rám néznek, bárcsak értenék, mondhatnák így, nyilván nem, de érteni fogod. Apja természete. Szokták mondani ezt egy gyermekről, tisztára, mint az apja. Ó, bárcsak azt tudnák mondani, persze ők nem ismerik, de pont rajtad keresztül fogják felismerni. Na, ilyen az atya, ilyen a mennyei atya, akinek ilyenek a gyermekei, akiket valóban betölt a szeretetlenség helyett a szeretet, a szomorúság helyett az öröm, a háborúság helyett a békesség, a türelmetlenség helyett a türelem, a szívtelenség helyett a szívesség, a gonoszság helyett a jóság, a hűtlenség helyett a hűség, a vadság helyett a szelídség, a mértéktelenség helyett az önmegtartóztatás. Ha engeded érvényre jutni a lelket, gyümölcsözni fog benned. Ez az ő természete. Ez a legtermészetesebb, természet feletti dolog. És erről ismerik meg, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk. És ne engedd, hogy az az átkos föld, a bűn miatt az az átkozott kóró, az az átkozott gaz, az a bogáncs, az a tövis fölnőve elfojtsa a magot, a jót, ne engedd. Vesd ki a szívedből, mondj nemet rá, és mondj igent az Úrra, újra és újra, napról napra. És tedd meg, ahogyan egy jó kertben is. Ha körül nézel, és szeretnéd, hogy az a áldott növény növekedjen, mindig ki kell venni mellőle a gazt. Nem szabad hagyni, egy darabig sem. Ki kell venni mellőle. Tisztítsd ki. Tisztítsd ki. Kitisztítja ő maga, enged, hogy kitisztítsa. Meg tud tisztítani téged ma is, újra és újra. És lehet az életed ilyen gyümölcstermő, áldott élet. Mert milyen csodálatos ezt így egy lélegzetre újra és újra szívünkbe venni, mintha fellélegeznénk szó szerint, a lélek szerint. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatást tölthet be. Nincs ítélet rajtad, ha ezt tölt be téged. Nincs ellened törvény. Erre vágynak a körülötted élők, ez dicsőíti a te mennyei atyádat, és ez lesz a te számodra is felüdülés. Mert aki mást felüdít, maga is felüdül. A gyümölcsöző élet az a fának az öröme. A te életednek is az az öröme, ha gyümölcsözöl. A lélek által engedd a lelket. Tagadd meg magad, üresítsd meg magad, engedd, hogy lélekkel telj meg, és ez fog teremni belőled. Egészen biztos garanciája ennek, amit Isten az ő igazságában, kijelentésében ma is elmondott nekünk. Amen. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy csodálatos a te terved, és hatalmasan viszed végbe. Köszönjük a teremtést és az újjáteremtést. Köszönjük azt a hűséget, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amely abban tükröződik, hogy nem mondtál le a tervedről, hanem az a te terved és az a te szándékod, és végbe is viszed, hogy újra megöntözted, megöntözöd a földet, hogy magot adsz, éltetőt, és megtetted ezt, megcselekedted ezt az Úr Jézus Krisztusban, aki elhalt és sok gyümölcsöt terem. Köszönjük, hogy mi is az ő halálának, feltámadásának gyümölcsei vagyunk. És áldunk téged, hogy a mi életünk is lehet gyümölcsöző életté, ha engedjük a te lelkedet, ha betölthet, ha áthathat, ha betöltheti az életünket, és átjárhat egészen. Köszönjük neked, hogy olyan üdítő hallani, olyan üdítő olvasni, és olyan bátorító látni, hogy ilyenné válhatunk, szeretetlen, örömtelen emberek, akikben megjelenik a te lelked, és áthangol, átformál, és olyan már tesz bennünket, aki mások számára is vonzóvá lesz. De köszönjük, hogy azt is megmutattad, hogy átok alatt van a föld, és a mi természetünk is az átkozott, és nem tud jót teremni. Csak te tudsz egyedül. Könyörülj, hogy nemet mondjunk a régire, hogy ne vessünk a tavalyi gyomok közé, hanem tudjunk megtisztulni újra és újra, és tudjunk reménységben, hitben, bizalomban hozzád folyamodni. Áldunk téged, hogy megszólítottál, és köszönjük, hogy ígédnek annyi, de annyi része, részlete, tanít, beszél, erősít bennünket ebben a mai csodálatos üzenetben is, segíts, hogy ne feledjük, hanem boldog emberként, temet mondva a bűnre, gyönyörködjünk a te beszédedben. És tudjunk ennek az örömében növekedni, a benned való bizalomban, a benned maradó hitben, a küldetésben. Áldj meg, így kérünk bennünket, áldj meg a mi szeretteinket, otthonainkat, áld meg ezt a gyülekezetet, és kérünk téged, Urunk, hogy hagyj legyünk ebben a nyomorult, sötét, bűnnel terhelt világban a szabadító hírnökei. Hagy tudjuk elmondani, hogy lehet így élni. És hagy mondjál az életünk, hogy lehet így élni, hogy mások is hozzá találjanak. Használj bennünket, Urunk, és kérjük, vezess bennünket, hogy egy lépéssel előbbre tudjunk lépni ma is a hitben. És kérünk, a te lelkedet valóban töltsd ki ránk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyertek, fogadjuk Isten áldását. Mindenek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.